Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve a 23. Zsoltár első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Fábri Zsolt Béla és Hagymási Ágnes elsőszülött gyermekét, Gergőt. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy ige részt hadd olvassak fel az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből, 37-től 39. versekig terjedő szakaszból. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreink, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves Gergő, nagy szeretettel köszöntünk Isten házában benneteket, és nem sokára megtörténik majd a keresztelő, ami egy jelképes cselekedet. Hogy miről szól ez a cselekedet, erről szeretnék most pár szót mondani nektek. Az ige, amit az imént felolvastam nektek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, ez közvetlenül az előtt történt eseményekről számol be, mielőtt több ezren kérték volna a megkeresztelésüket. És miután ez a több ezer ember kérte a megkeresztelését, rögtön létre is jött egy gyülekezet ott Jeruzsálemben. Ez az első keresztény gyülekezet. És számunkra azóta is egy minta, ami ott elhangzott és ami ott történt, ezért ebből a rövid szakaszból szeretném nektek a keresztség üzenetét hirdetni. Azt olvassuk itt a szakasz elején, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Nem olvastam fel azt a hosszabb ige szakaszt, ami megelőzi mindezt, amire azt írja az ige, hogy amikor ezt hallották, de szeretném nektek röviden összefoglalni. Péter apostol kiállt Jeruzsálemben, hatalmas tömeg vette őt körül, és tartott egy beszédet Jézus Krisztustól. Elmondta, hogy az a Jézus, akit ti valahogy megismertetek, az valójában sokkal több annál, mint amit ti a szemeitekkel láttatok. Ez a Jézus Krisztus egy olyan életet élt, ami már önmagában túlmutat önmagán. Mert azok a tettek, amiket végrehajtott, azok a csodák, gyógyítások, az, hogy ő soha senkit nem bántott meg, mindenkivel csak jót tett, ezek már arra mutatnak, hogy ez a Jézus több egy embernél. Úgy fogalmaz Péter, hogy az Isten igazolta őt különböző jelekkel és csodákkal. Péter már ekkor elhintette az ő beszédében, hogy Jézus maga az Isten fia. Ezt követően beszélt Jézus haláláról. Arról a halálról, amit a jeruzsálemiek egészen biztos, hogy amikor megtörtént Jézus halála, nem igazán sajnáltak. Ugyanis a jeruzsálemiek azt kiáltozták Pilátus előtt, hogy feszítsd meg. Ők azt akarták, hogy Jézus halljon meg, annak ellenére, hogy az Isten igazolta, hogy mindenkivel csak jót tett és gyógyította őket. Ennek ellenére azt akarták, hogy halljon meg. És azért akarták ezt, mert úgy hitték, hogy Jézus becsapta őket. Ők azt remélték, hogy Jézus lesz a megváltó. És amikor azt látták, hogy Jézus még mindig nem űzte el a rómaiakat, még mindig nem virágoztatta fel az országot, akkor úgy érezték, hogy becsapta őket. Nekünk másfajta messiás kell. Egy igazi, erős király. Jézus nem akar király lenni, akkor inkább pusztuljon el. És így halt meg Jézus, hogy az emberek az ő halálát kívánták, elítéltették őt, de azt is elmondja Péter, hogy nem ez volt Jézus halálának igazi oka. Ez csupán az volt, amit az emberek láttak. Mert Péter azt mondja, hogy Jézus az Isten elhatározása szerint ment a keresztre. Jézus, az Isten fia, követte atyának utasítását, és önként ment a keresztre. Azért, hogy a bűneinkért fizessen. Hogy helyettes elégtétel lehessen. Hogy az Istennek ne bennünket, bűnös, lázadó embereket kelljen megbüntetnie. Hogy ne kelljen majd egyszer a kárhozatra mennünk, hanem Jézus igazságát örökölve nekünk a mennyben lehessen részünk. És azt is elmondja Péter, elmondta akkor, hogy Jézus feltámadt a halálból. Hogy nem maradt ott a sírban, mert Isten úgy döntött felőle, hogy neki fel kell támadnia. Jézus élete, Jézus halála és Jézus feltámadása mind az Isten kezéből jött, és ha össze kellene foglalni, hogy mi ez az esemény, mi ez a csoda, akkor arra azt lehet mondani, hogy ez a megváltás. Az emberek nem értették, mi a megváltás, de most Péter beszéde alapján megértették. Ez az a megváltás, amit az Úr elkészített az ő népe számára. És ezért olvassuk azt, hogy úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. És amikor ez megtörtént, megkérdezték Pétertől, mit tegyünk. És Péter válaszolt nekik, mert valamit tenni kell. A megváltás nem egy olyan hír, ami után az ember rándít egyet a vállán, hogy jól van, ez is megtörtént. Szeptember 1-e, tanévnyitó, becsöngettek, hát ez is megtörtént. Vagy valahol leszakadt egy fa, ez is megtörtént. Ez nem egy ilyen hír. A megváltásra valahogy minden embernek válaszolnia kell. És Péter azt mondja, hogy a helyes válasz az, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Magyarul, térjetek oda ahhoz az Istenhez, aki ennyire szeret benneteket. Hogy végre ne azt az életet éljétek, azt az önálló, Istentől elrugaszkodott életet, amit eddig éltetek. Nem biztos, hogy olyan veszettű rossz élet volt az, de Isten nélkül való élet volt. És ezt hagyjátok abba? Ezt üzeni Péter. És ezek az emberek azt mondták, hogy igen, ennek így kell lennie. Mostantól fogva nem önmagunknak élünk, hanem annak a Jézus Krisztusnak, aki ennyire szeret bennünket. És ezek az emberek a válaszukat azzal fejezték ki, hogy mind megkeresztelkedtek. És megkapták a bűnbocsánatot és a Szentlélek ajándékát. Teljesen új életet kezdhettek. Az Isten elkezdett valamit az életükben, és innentől kezdve felfelé haladt az ő életpályájuk. És végezetül ezt az utolsó részletet szeretném felolvasni nektek, amivel Péter bátorította őket, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Magyarul ott és akkor felnőttek, keresztelkedtek meg. De Péter rögtön hozzáteszi, hogy az az ígéret, ami itt elhangzott, hogy a megtérést követően, ha valaki megkeresztelkedik, megtérés és megkeresztelkedés, együtt jár a bűnbocsánattal és a Szentlélek ajándékával. És ezt az ígéretet Isten már a gyermekeknek is szeretné a szívére helyezni. És mi azért keresztelünk gyermekeket, mert az áll a Bibliában, hogy szülők és gyermekek ugyanannak a szövetségnek a részesei. Nem lesz valaki attól még az üdvösség részese, hogy megkeresztelkedik. Az majd csak akkor lesz, hogyha megtér. De az ígéret már a keresztség formájában is elhangzik. Ha valaki abban a Jézus Krisztusban hisz, aki az életét adta értünk, annak az embernek bűnbocsánatban és a Szentlélek ajándékában lesz része. Én azt kívánom nektek, hogy ezzel a Jézus Krisztussal járjatok mindannyian, és erről a Jézus Krisztusról tudjatok bizonyságot tenni majd Gergőnek is. Hisszük, hogy nem vagytok ebben egyedül, a gyülekezet is szívén viseli Gergő és a ti sorsotokat, és imádkozni fogunk érte. És azt gondolom, hogy a legnagyobb segítség mégiscsak az, amit Jézus mondott a keresztség sákramentumának szereztetésekor, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogyha bár a te életed sokak számára félreérthető élet volt, a te atyád mégis igazolta mindazt, amit tettél, és a te apostolaid nyíltan hirdették mindezt az emberek számára. Köszönjük, hogy ennek a jó híre hozzánk is eljutott. Köszönjük, hogy te vagy a mi megváltónk, érted van bűnbocsánatunk, és érted van szabad utunk vissza az atyához, és szabad belépünk a mennyországba. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk, és nem fogy el. Köszönjük, hogy most is itt állhatunk előtted, ez a család a gyermekével együtt. Arra kérünk, Urunk, hogy szenteld meg őket, te tartsd meg őket a te közeledben, te ajándékozz meg Gergőt előbb-utóbb az üdvözítő hittel, hogy ő is találkozhasson veled, és ő is megtapasztalhassa, hogy milyen boldogság veled élni már itt ezen a földön. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, erősítsd meg őket abban a szülői, keresztszülői elhivatásban is, amit rájuk helyeztél. Kérünk, Urunk, hogy a gyülekezet tagjait is te motivált, te erősítsd, hogy hordozzuk Gergő életét szüntelenül imádságban. Légy áldott, Urunk Jézus Krisztus, amiért most is itt vagy velünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig a keresztelő előtt valljuk meg közösen hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, tőletek kérdezek két kérdést, amire hallható szóval lelkiismeretetek szerint válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gergő, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevével. Amen. Kicsi gyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldogs. A gyülekezet foglaljon helyet. A megkezdett 23. Zsoltárunk második és harmadik verseit énekeljük.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében az első 7 versből.
Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett gyermekemnek, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amint szüntelen megemlékezem rólad imádságaimban éjjel és nappal. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut a benned levő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Lóiszban, majd anyádban Eunikében lakozott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Drága Úrunk, hálát adunk neked ezért a csodálatos nyárért, a pihenésért, kikapcsolódásért, a feltöltekezésért. Köszönjük, hogy annyi tábor lehetett itt a gyülekezetben, ahol szólhatott az igéd, ahol hallhattunk rólad, és tanulhattunk rólad. Megvalljuk, hogy sokszor nem tudtunk oda koncentrálni, sokszor elkalandoztunk másfelé, sokszor inkább a fizikai kikapcsolódás jelentette a kikapcsolódást, de köszönjük, hogy te sohasem távolodtál el tőlünk. Kérünk, add nekünk a szeretet, az erő és a józanság lelkét, amely tőled jön és hozzád száll vissza. Kérjük, hogy légy most velünk szent lelked által, hadd érthessük meg, amit üzenni szeretnél nekünk. Dicsérünk, hogy újra vasárnap lehet, újra itt lehetünk, és újra velünk vagy. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének első részéből, a 15. versből hirdetem nektek. Igaz beszédezés teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik között én vagyok az első. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 208. dicséretünk 5. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül hívva és kérve az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, írva található a már felolvasott helyen Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, az első rész 6. és 7. versében. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned, mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, véged van a nyárnak, igaz ugyan, hogy még meglehetősen meleg van, de jövő héten, ha minden igaz, jön a lehűlés, és holnap bizony elkezdődik az iskola. Mi is visszatérünk nyár előtti témánkhoz, Pál apostolnak Timóteushoz írott leveleihez. A nyári időszakban, amikor itt a templomban is sokkal kevesebben vannak, mint különben, hiszen ki ekkor, ki akkor utazik el nyaralni, nincsenek Budapesten a testvérek, nem összefüggő történeteket szoktunk vasárnapról vasárnapra tanulmányozni, hanem egymástól független ige szakaszokat, általában zsoltárokat. Így volt ez az elmúlt nyáron is. Mától kezdve viszont a régi kerékvágásba térünk vissza. Június 16-án befejeztük Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelét, és ma pedig elkezdjük a másodikat. Már sok szó esett arról, hogy ki volt Timóteus. Ő Pál apostolnak egy fiatal, de félénk munkatárs és egyúttal barátja volt, akinek Pál nagyon sok buzdítást, nagyon sok bátorítást írt, és ezt látjuk a mai igében is. Az első bátorító felszólítás ebben a levélben ez, hogy gerjeszt fel. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned. Gerjeszt fel. Timóteus megtért, élő hitre jutott ember volt, sőt, szolgatárs is, Isten igének a hirdetésében. Neki nem kellett már megtérnie, hanem inkább meg kellett bátorodnia. Meg kellett erősödnie a szolgálatra, és meg kellett bátorodnia és erősödnie az életre. Erre figyelmezteti Pál. Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát. Az új fordítás ezt még plasztikusabban így adja vissza. Éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét. És valóban talán ez egy picit még érthetőbb ez a fordítás, nagyon érdekes az itt szereplő görög szó, ami tulajdonképpen magyarul csak körülírható, hogy ismét élővé tenni a tüzet, szó szerint ezt jelenti ez az ige. Mintha hamu alatti parazsat szítanánk, hogy újra lobogjon a tűz. Tehát nem aludt ki teljesen a tűz, a hamu alatt ott a parázs, az fel kell szítani. Éleszteni kell a lángot. Arról nem beszél az apostol, hogy Timóteus ezt hogyan tegye, de azért van sejtésünk erről, imádsággal, bizonságtétellel és szolgálattal. Ami megfáradt, éppen abban kell gyakorolni magunkat. Olyan ez, mint az izmok vagy az agy. Ha valaki gyenge izomzatú, akkor sokat kell használni az izmait. Mondjuk gyúrnia kell, vagy sportolnia kell valamit, és akkor megerősödnek az izmok. Tehát ha valami gyenge, azt sokat kell használni. Vagy olvastam egy nagyon érdekes cikket az agyról, aztán, hogy mennyire igaz, mennyire nem, azt nem tudom, hiszen nem tudtam ellenőrizni, az interneten volt, hogy az Alzheimer-kór legbiztosabb megelőzésének az agy intenzív használata tűnik. végeztek egy kísérletet, hogy idős embereket arra kértek, hogy heti 15 órában tanuljanak. Például nyelveket. És 6 hét alatt állítólag 30 évet fiatalodott az agyuk. És kedves testvérek, egyszer én is átéltem valami hasonlót, amikor teológiára jártam, és abban az időben még tanították nekünk az egyházak világtanácsát, egy egész fél éves tantárgy volt. Hát olyan volt, mint egy telefonkönyv, semmi másról nem szólt, mint hogy az egyházak világtanácsának melyik ülésén, kongresszusán, miről beszéltek, milyen határozatokat hoztak. Még ilyenek is voltak, hogy a nagygyűlés termének a falára milyen ige volt felírva, és a tanár még ezt is kérdezte. Aztán, hogy a kongresszusok között, a különböző bizottsági üléseken miről beszéltek, milyen határozatokat hoztak, olyan volt, mint egy telefonkönyv, egy 100 oldal. 2 hétig tanultam, mert egyszerűen megjegyezhetetlen lett volna különben. Levizsgáztam belőle, és utána éreztem, hogy igen, ez jót tett nekem, ez a rengeteg értelmetlen dolognak a megtanulása. Jót tett, mert sokkal gyorsabban tudtam gondolkozni, mint azelőtt. Tehát az agyam pillanatok alatt képben volt, bármiről is lett volna szó, mert használtam az agyamat. És ezáltal, hogy így mondjam, jobban barázdálódott. Hát a kegyelmi ajándékok áldott használatának a titka is az, hogy használni kell azokat. Ha Isten valakinek azt ajándékozta, hogy tud beszélgetni másokkal, tud bátorítani, figyelmeztetni, buzdítani, hát akkor tegye azt. Gyakorolja magát benne. Mert hogyha nem teszi, akkor előbb-utóbb ezek a kegyelmi ajándékok elsorvadnak, visszahúzódnak, és már nagyon nyögvenyelős lesz az, hogy egy hosszú idő múltán újra bátorítani másokat, újra biztatni másokat, már elszoktunk tőle. Ha valaki áldott módon tud bizonyságot tenni, az evangéliumot hirdetni, akár szószékről, akár négy szem közti módon, ugye ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy az ige hirdetése nem csak a lelkészeknek a feladata, akkor az ne hallgasson el. Vagy hogyha valaki otthon van a számok világában, akkor végezze a gyülekezetben a pénztárosnak, vagy a könyvelőnek, vagy a gazdasági tervezőnek a szolgálatát, ne ássa el talentumait. Persze ez fordítva is igaz, hogyha valaki irtózik a számoktól, az ne menjen el pénztárosnak, meg ne menjen el könyvelőnek. Nyilvánvaló dolog, hogy Isten, amivel megajándékozott bennünket, azt meg kell látnunk, és abban kell gyakorolni magunkat. Ami parázs van, hogyha esetleg hamu alatt is, azt fel kell szítani, de ami nincs, azt hiába fújjuk. A kegyelmi ajándékok áldott használatának titka az tehát, hogy használjuk azokat. És éppen ezért hozzáteszi az apostol, mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk az Isten. A kegyelmi ajándékoknak az egyik legnagyobb ellensége ugyanis a félénkség, vagy ahogyan a hagyományos fordítások visszaadják, a félelem. Timóteus is igen félénk természetű szolgatása volt Pálnak. Ennek több oka is volt. Az egyik fiatal életkora. Ugye Pál többször is mondja neki, írja levelében, hogy senki ne vessen meg téged ifjúságod miatt. Tehát nyilván volt benne egy ilyen tartózkodás, egy ilyen félénkség, hogy hát itt vannak az idős emberek, akik már régebb óta járják a hitnek az útját, mint én. Hát mit mondjak nekik? Hogyan vezessem őket? Aztán ott voltak a gyengélkedései, ahogyan megint csak Pál írta neki az előző levelében, hogy gyakori gyengélkedésedre tekintettel élj egy kis borral, és ne csak vizet igyál. Aztán szégyenlősége, tartózkodó és törékeny alkata nehezen viselte el a felelősségnek a nyomasztó terhét, hiszen egy gyülekezet volt rábízva. Ha saját magára tekintett, nem csoda, hogy félénkség fogta el. Ezért figyelmeztette Pál arra, hogy Istenre nézzen, ne önmagára. Kedves testvérek, Péter is akkor kezdett el süllyedni, miközben a vizen járt, amikor már nem Jézusra, hanem a szélre kezdett figyelni. Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk. Akkor tehát a félelem nem Istentől származik, hanem önmagunktól és a sátántól. Jézus is kishitűeknek nevezi a tanítványokat sokszor, amikor azok elkezdtek aggodalmaskodni. A félelem, az aggódás soha nem számol Istennel. Őt teljesen kihagyja a számításból. Tehát nem véletlen, hogy amikor azt mondja Pál Timóteusnak, hogy gerjesz fel magadban az Isten kegyelme ajándékát, akkor legelőször ezt mondja, hogy ezt úgy tudod megtenni, hogyha nem félsz. Hogyha nem magadra tekintesz, hanem Istenre tekintesz, akkor elpárolog a félelmed, és akkor rögtön bátrabban tudsz majd szolgálni. De nem csak negatív módon fogalmazza meg Pál, hogy nem a félénkség lelkét adta nekünk az Isten, hanem pozitív módon is három dologról beszél még itt Pál. Először is arról, hogy Isten az erő lelkét adta nekünk. Az erő nem tőlünk származik, hanem Istentől. Ha rátekintünk, akkor mindenre lesz erőnk. A nehézségek, a bajok, a betegségek elviselésére, a felelősség hordozására, az erőn felüli szolgálat végzésére is. Elnézést kérek a testvérektől, hogy most egy konkrét személyt szeretnék megnevezni, de mindig csodálkozom, hogyha Steinbach püspök úrra, a testvérgyülekezetünk lelkészének a szolgálatára nézek. Ott van a két gyülekezetnek a terhe, Almádinak és Fűszőnek a terhe. Aztán ott van a püspöki szolgálat hihetetlen sok tennivalója, a gyülekezet látogatások, a lelkészbeiktatások, a különféle avatások, ünnepségek, a társadalmi elvárások betöltése. És mindezek mellett még tanít is teológián, és könyvek garmadáját írja. Én nem tudom, hogy hány kötete jelent meg, de 30 és 50 között lehet a köteteinek a száma. Csak azt nem tudom, hogy ezt mikor csinálja. Megmondom őszintén, hogy én nem tudnám ezt csinálni. Nem tudnám. Nyilván ő nagyon sokáig tud éjszaka fennmaradni. Én nem tudnám ezt csinálni. De ő sem tudná ezt csinálni. Ehhez Isten ereje kell. Aztán a második az, hogy Isten a szeretet lelkét adta nekünk. Mert az erő nem elég. A szeretet nélküli erő erőszakba és hatalmaskodásba torkollik. Az erővel bizony ebben a világban a legtöbben visszaélnek. És a szeretet nélküli erővel még az egyházban is visszaélnek. Isten a szeretet lelkét adta nekünk, hogy tudjunk szeretni, mert ő nélküle még szeretni sem tudunk. És hogy ne csak a családtagjainkat tudjuk szeretni, ne csak a barátainkat tudjuk szeretni, hanem a nehéz embereket is, sőt, az ellenségeinket is tudjuk szeretni. De megint csak azt mondom, kedves testvérek, hogy a szeretetet is kordában kell tartani, nehogy majom szeretetté váljon. És ezért van szükség a harmadik jó téteményre, amit Isten ad, a józanságra. Mert a józanság teremt egyensúlyt az erő és a szeretet között. A józanság ismeri fel az Isten akaratának megfelelő, helyes cselekvést, felismeri, és ugyanakkor meg is teszi. Mert a józanság tudja, hogy mikor mit kell tenni, hogy mikor minek kell inkább teret adni. Inkább az erőnek, inkább a szeretetnek, egyszerre mind a kettőnek. Persze leginkább egyszerre mind a kettőnek. A józanság nem engedi, hogy az erő erőszakba, vagy a szeretet rajongásba torkoljon. Mint ahogyan ugye a részegek, akik éppenséggel nem józanok, vagy törnek, zúznak, kötekednek, ugye ez az egyik véglet, a másik véglet pedig, hogy mindenkit meg akarnak ölelni, és meg akarnak csókolni. Ugye ez a józanságnak a hiánya. És az Isten országában is a józanság hiánya oda vezet, hogy az ember vagy erőszakos lesz, vagy pedig rajongó lesz. De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy mindez most átvitt értelemben értve természetesen, és az emberi síknál sokkal magasabb síkon értve, mindez Istenben is megvan. Mind az erő és az igazság, mind a szeretet és a kegyelem. Az ő esetében mondjuk elég furcsa lenne azt mondani, hogy hát józanság tesz egyensúlyt a kettő között. Itt nem egyensúlyról van szó, hanem arról van szó, hogy Isten igazsága, Isten ereje, Isten szentsége csorbítatlan kell, hogy legyen, és ugyanakkor Isten szeretete, Isten kegyelme is csorbítatlan kell, hogy legyen. És tulajdonképpen, ha ezeket a csorbítatlanságokat nézzük, akkor ezek ellentétben állnak egymással, mert Isten igazsága vért kíván. Isten kegyelme, Isten szeretete pedig nem a mi vérünket kívánja. És ez egyedül Jézus Krisztusban oldódhatott fel, ez az ellentét. Mert ő vette magára bűneinket és a büntetést, az ő vérét ontották, hogy mi mentesüljünk ez alól, hogy mi már csak Isten szeretetével és kegyelmével találkozzunk. Persze valakinek ez nem kell, akkor nem fog találkozni vele. Ezért olyan fontos, hogy meglássuk Istenben az erőt, az igazságot, az ítéletet, és ugyanakkor meglássuk a szeretetet, a kegyelmet, a békesség nyújtást, ahogyan békességet nyújt nekünk, hogy megbékélhessünk vele. Jézus Krisztus kereszt halálában és feltámadásában állt minden helyre. És azért, mert ő meghalt értünk, ezért adhatja nekünk Isten az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Enélkül csak a félelem lehetne a miénk. Adja Isten, hogy így tudjunk élni az erővel, a szeretettel és a józansággal. Amen. Isten igéjére válaszként a 466. dicséret első három versét énekeljük. Urunk Istenünk, elsősorban azért magasztalunk téged, mert te vagy az erő, te vagy a szeretet, te vagy a józanság. A te igazságodról és a te kegyelmedről beszél a Golgotai kereszt és az üres sír. Hálát adunk neked a megváltásért. Hálát adunk neked, hogy nem a mi bűneink szerint bántál velünk, hanem egyszülött fiadra hárítottad a mi bűneinket, és megajándékoztál bennünket az ő kegyelmével, szeretetével, szentségével. Köszönjük ezt a cserét, ezt az érthetetlen cserét. És köszönjük, Urunk, hogy amikor bennünket körülvesz a félelem kint és bent a szívünkben egyaránt, amikor csak a harcot, a küzdelmeket láthatjuk odakint, a nyomorúságot, a bajt, a betegséget, a halált, és a szívünk eltelik félelemmel, akkor, ha kiszolgáltatjuk magunkat a te szeretetednek, eltöltesz bennünket az erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkével. És köszönjük, Urunk, hogyha már a Te kegyelmedből újjászülethettünk régebben is, de hamu alatt parázs, ami lelkünkben a Te kegyelmi ajándékod, akkor is újra és újra kínálod a Te kegyelmedet, hogy felgerjeszhessük magunkban ezt a kegyelmi ajándékot, mert adod az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És kérünk, Urunk, hogy egyik irányba se hajoljunk el, se a túlzott erő, se a félreértett szeretet felé, így ajándékoz nekünk józanságot is. Hadd kérjünk, Urunk, a betegekért, akiknek a szívében talán még nagyobb a félelem. Hadd kérjünk a gyászolókért, hadd kérjünk azokért, akik valamilyen kísértések között vannak. De hadd kérjünk azokért is, akik örülnek, hadd kérjünk most így ezért a kisgyermekért is, aki a kerességben részesedett és családjáért, szeretteiért, és az egész gyülekezetért. Urunk, növeld a mi gyülekezetünket a megtérők számával, és könyörülj ezen a világon, hogy akiket csak elhívsz magadnak, tedd a te néped tagjaivá őket, míg be nem telik a pogányoknak a száma, amíg élő hit nem jutnak, és várunk téged vissza, Urunk, hogy te állíts helyre minket és az egész világot. Köszönjük, hogy nem hiába várunk téged. És Urunk, kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ámen. A mi atyánkot már elmondtuk a keresztelés alkalmából, úgyhogy gyülekezet foglalja el helyét. És hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.